Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász Országos Központja 5 millió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit. A tornádó és a heves esőzés okozta károk elhárítására a humanitárius szervezet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal működik együtt, hogy a helyreállítási munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A 1356-os központi adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetünk mi is, vagy online utalással a karitász.hu oldalon. 50 falvakban működő kisvállalkozás fejlesztéséhez nyújt támogatást Szíriában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A kormány finanszírozásával indult program a tavalyi földrengés és a korábbi háborús pusztítások után az újrakezdés segíti, ennek nyomán pedig 5000 ember megélhetéséhez járulhat hozzá. A segítő kezdeményezések adott körülmények között a hazatérésre és az élet újrakezdésére adnak esélyt, megelőzve, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekült hullámok induljanak el. Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világ válságövezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagyarányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti kegyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. A templomban tartott átadás ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, sokat tettünk közösen a zarándokhely megújításáért, és teszünk a jövőben is, de élővé válását, fennmaradását, a megélt hit, a lelkiség biztosítja, és nem a marketing, nem a kegyhely, mint áru, amit értékesítünk. Soltész Miklós a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenki ezzel jusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a Védőnők napján. Takács Péter azt mondta, ezen a napon olyan szakembereket köszönhetnek, akik évtizedek óta a közösség és az ország szolgálatában állnak, munkabírásukkal és erejükkel segítenek a problémák megoldásában, támogatva a családokat. Gyerekeket szállító busz borult árukba Kőszegen. A járművön lévő 30 második osztályos kisgyerek és a 3 kísérő fertőrákosról tartott Kőszegre osztálykirándulásra. 6 gyereket kellett a mentőknek kisebb sérülésekkel a szombathelyi kórházba szállítani. A vao.hu vármegyei portál úgy értesült, a busz egy balra ívelő kanyar után hajtott a felázott szűk patkára, ahonnét a sofőr megpróbált visszakormányozni, de nem sikerült, a jármű nem haladt gyorsan. Végül az időjárásról. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artúr színművészek, az Oktovojsz ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Szavária barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítősziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai adásunk tartalmából. 13,2 milliárd forintból újult meg a Miskolci Egyetemi Könyvtár. Tovább folytatódott a Miskolci Egyetem kollégiumainak felújítása. 4 sávos úttal kötnék össze az északi és a déli tehermentesítő útvonalat Miskolcon. Októbertől Tóth Szántai József, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP jelöltje lesz Miskolc polgármestere. Tartsanak velünk!
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Átadták a Miskolci Egyetem tudományos adatelemző módszertani központ és levéltári nyílt kutatási adatforrástár, valamint a felújított egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum épületét. A magyar kormány 13,2 milliárd forinttal járult hozzá az egyetem könyvtárának, levéltárának és múzeumának felújításához, valamint ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltár modern 21. századi raktározási és feldolgozási egységgel bővüljön. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, és Puskás Péter, a beruházás építésze adott tájékoztatást.
1969-ben alapításának 20. évfordulóját ünnepelte a Nehézipari Műszaki Egyetem, amikor az egyetem városban augusztus 21-én megnyitotta kapuit az egyetemi könyvtár levéltár épülete. A tervező megértette, hogy egy könyvtár állandóan fejlődő és változó intézmény, mintha egészen napjainkig látta volna a jövőt. És bár sokáig Európa szerte ismert gyönyörű zöld kampuszunk díszéül szolgált az épület, és tartalmában már múzeumként is folyamatosan megújult, több mint 50 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az épület újjáérethessen és funkciójában beléphessen a 21. századba. Ahogyan a tolnai örökséget továbbvívő tervező Puskás Péter megfogalmazta, az egyetemváros közepén, a szabad szellemiség áramlásának sétányán, a tudás megszerzésének és őrzésének fellegvára újjászületik. Miként egyetemünk, úgy a mi könyvtár, levéltár, múzeumunk mindig egyidejűleg hordozta magában a múltat és a jövőt, ahogy elmondatunk kifejezi, tradíció és innováció, a tudás és közösség kampusza a miénk. Remélem, hogy a Selmezbányai Akadémia világhírű tudósainak tankönyvei és a jövő digitális adathordozói továbbra is jó barátságban lesznek és szolgálják oktatóinkat, kutatóinkat, hallgatóinkat, őrzik a Magyar Nemzeti Levéltár részeként a vármegye iratai dokumentumait is. A vármegyei levéltár egyetemre költözése a két intézmény, egyetem és levéltár között fizikai és szellemi átjárást fog biztosítani, közös képzések, közös kutatások, közös konferenciák, a kutatók éjszakája és a múzeumok éjszakája programsorozatok mind az eddig is meglévő együttműködést egy magasabb szintre helyezi, a közösen létrehozott adatelemző módszertani központ pedig a 21. század digitális világában fog új kutatásokat ösztönözni, ahol a humanitás, órák és reáliák jól kiegészítik egymást.
Tehát most meg fog történni a egyetemi és a levéltári raktárakba való visszaköltözés. Megkezdik a kollégák az új épületbe való beköltözést szép lassan, és reményeink szerint szeptemberben az oktatók, kutatók és a hallgatók előtt megnyitja a kapuit. Mert hiszen ez a mai egy műszaki átadás volt, azért még nagyon sok munka van azzal, hogy működni tudjunk. Egyrészt fog tovább folytatódni az a feladat, amit a jogszabály számunkra előír, mint egyetemi könyvtár szolgáljuk a oktatói-kutató igényeket minél magasabb színvonalon. Mellette van egy múzeumunk, amelyik egyetem történeti muzeális értékeket gyűjt, és van egy levéltárunk, amelyik ugyanez a nem tárgyi, hanem a papír alapú gyűjtésekkel kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltára fog kiköltözni ugye a belvárosból. Egy óriási állaggal, gyűjteménnyel rendelkező levéltárról van szó. És ő is fogja folytatni azt a munkát, amit mint levéltárnak kell. Ami a plusz újdonság, hogy együtt hozunk létre, ennek a szabályozási keretei most zajlanak, egy adateremző módszertani központot, ahol a levéltár és egyetem kutatói együtt dolgoznak, kutatásokat, mesterséges intelligencia alapú kutatásokat, elemzéseket, közös képzéseket, közös konferenciát, közös kutatásokat, közös rendezvényeket fogunk a jövőben tervezni, és ezt egy mintaértékű fejlesztésnek gondoljuk, hiszen Magyarországon elsőként történt olyan fejlesztés, ahol egyidejűleg az egyetem és a levéltár dolgozói gondolkodtak, és ennek megfelelően készültek a tervek, amit elmondtam a köszöntő vagy záró beszédemben, hogy a két intézmény között egy szellemi és fizikai átjárás lesz a jövőben, és azt remélem, hogy folyamatosan hírt tudunk adni arról, hogy mi minden történik ebben a csodálatos komplexumban. A levéltár és egyetem együttműködése, ilyen típusú együttműködése példaértékű és egyedülálló. Az épület szerintem ma 21. századi igényeknek megfelelő modern épület, a Magyar Nemzeti Levéltár Magyarország legnagyobb közgyűjteménye. Miskolci Egyetem Magyarország egyik jelentős felsőoktatási intézménye, ahol a humán és reál oktatás és kutatás egyidejűleg folyik, és ennek a tudástőkének a kihasználása lesz a feladata ennek az intézménynek. Én azt gondolom, hogy kimagaslik nem csak Magyarország ide, európai viszonylatban is.
Ugye az alapvető funkciója az a könyvtári funkció, ahova átmentettük a Selmeci könyvtárnak minden hagyományát, de a könyvtári funkcióban ez legigazából az olvasótér az, ami teljes megújuláson ment keresztül. A meglévő régi repozitúrumot megdupláztuk, tehát dupla folyóméter állomány jött létre ezáltal, és ugyanakkor az a két repozitúrum elválasztó, illetve közvetítő szerepet kap a újonnan épült levéltár épületével. A levéltár épületében nem csak a levéltár raktár része található meg, 20 000 folyóméter könyvállomány, illetve levéltári állomány, hanem restauráló műhely is, az irodák, és olyan több célú közösségi terek, amelyeket az egyetem és a levéltár együtt tudnak használni. Ilyen például a kocka is. Az okos épületet ez már szinte követelmény, elvárás minden újonnan tervezett épületünktől, hogy mindennek megfeleljen. A megfelelés legelőször az egy megújuló energetika, tehát 183-100 méteres szőlő van az épületek mellett, amelyek biztosítják a teljes energiaellátását az épületnek. De az építészen, a szerkezeti tervezésen, az erős áramú gépészeten, az erős áramú és a gépészeten túl rendkívül nagy alapja volt a gyenge áramú hálózatnak, hiszen mindenfajta informatikai továbbítást, információt ennek az épületnek tudnia kellett. És hát természetesen minden építész rémáma, hogy a katasztrófa védelem előírásainak is meg kell tudni felelni, hogy könyvtárról és levéltárról lévén szó, a tűzoltóság igényét is kielégítsük.
Thank you.
Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Kis József, a Borsodabaú-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, és Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a beruházás jelentőségéről beszélt.
Ez nekünk hitvallásunk tulajdonképpen, a küldetésudatunkban is benne van, meg az intézmények az egész koncepció erre épül föl. Nemzetlevéltára vagyunk, és ugye mitől nemzet egy nemzet? Attól, hogy az állampolgárjainak van családi identitása, családi kötődése, tehát tudják, hogy honnan származnak, kik voltak a felmenőik. Tudják azt, hogy mi az a lokális közösség, mi az a kis tér, ami körülveszi őket. Tudják, hogy hol nőttek föl, legyenek arra büszkék. És mi az a vallási közösség, mi azok a kisebb közösségek, aminek tagjai ők. És ezeket az identitásokat, ezeket a kötődéseket a levéltárban lehet szinte kizárólag is kutatni, keresni, ott lehet, hogy amát lelni. Én azt szoktam mondani, hogy a levéltárak, és most itt nem helyezném a Borsodabaú-Zemplén vármegyei levéltárat a többi elé, hanem általános levéltárakról beszélek, szénbányák. Én mondjuk itt ez is koncentrális, talán, tehát szénbányák, de melyik a legértékesebb szén? A gyémánt. És le kell menni bizony ahhoz a bányába, hogy a gyémántot is felhozza az ember, és attól poros lesz az ember, mert át kell magát küzdeni a kövön, a szénen, hogy megtalálja azt a csillogó, csodálatos követ. És ez a fantasztikus a mi munkánkban, és valóban ilyen szempontból a Miskolci levéltár egy csoda, tulajdonképpen az most, hogy én nagyon büszke vagyok rá, mert az ország egyik legszebb, funkcionálisabb levéltár épülete valósult itt meg, és a gyűjteménye is egy hihetetlenül gazdag gyűjtemény valóban. Tehát nagyon sok gyémánt van a szén között, de a szén is értékes. Aki korábban járt már a Borsodabaú-Zemplén megyei levéltárnak a Miskolci telepei, vagy Alsó Zsolcán, az azt hiszem, hogy tátott szájjal fog innen bejönni, és még nagyobb tátott szájjal fog távozni. Egy hihetetlenül funkcionális, világos, nyitott, megújult épületről van szó tulajdonképpen, ahol mind a közösségi terek, mind az a háttér kiszolgáló intézményrendszer, a restaurátoroktól elkezdve, hogy olyan szinten hozzák ide a kutatók elé a dokumentumokat, hogy az méltó legyen ahhoz, hogy ki lehessen adni a kezükből, hogy ezt folyamatosan feljavítani a digitalizálás minél szélesebb körű közzététel, ez rendkívül fontos, és ez mind meg tud valósulni majd.
2017-ben kezdődött el egy tervezési folyamat a Miskolci Egyetemmel közösen, amely egyszerre irányult az Egyetemi Könyvtármúzeum levéltár épületének a felújítására, illetőleg egy új épület felhúzására, amely a Borsod vármegyei levéltár székházaként szolgálhat. Ez azért is fontos, mert a levéltár igazából az elmúlt 60 évben eléggé hányattatott körülmények között volt. Különböző helyszíneken, illetőleg részlegekben kellett, hogy meghúzódjon, de olyan minden a levéltári funkcióval kapcsolatos kívánalomnak megfelelő épület, amely most már a rendelkezésünkre fog állni, ez eddig nem építetett meg, nem állt rendelkezésre. Ami reménykedve nézünk a jövőbe, hiszen már van miért reménykedni, egy 20 kilométer nyíratanyag befogadására alkalmas raktárunk lesz itt az egyetemvárosban, de fogunk rendelkezni konferenciateremmel, oktatóteremmel, sőt még koncertteremmel is, úgyhogy közművelődési tevékenységünket is innentől kezdve megfelelő körülmények között tudjuk majd ellátni. A projektnek az adatelemző módszertani központ része, tehát a projekt keretében elvileg egy nagy arányú eszközbeszerzés is sor fog kerülni, például modern könyvszkennereknek a beszerzésére, amelyeknek köszönhetően az iratok digitalizálását sokkal gyorsabban és sokkal jobb minőségben fogjuk tudni ellátni, mint ahogy eddig, de ilyen hatalmas léptekről kell gondolkodni, óriás léptekről kell gondolkodni, úgyhogy nagyon erősen fel fog örögni nálunk a digitalizálás, de önmagában az, hogy egy iratanyag már digitálisan is rendelkezésre áll, az még kevés, ez fog párosulni majd a mesterséges intelligencia és az adatellemzés, aminek köszönhetően a kutatási folyamat nagyon fel fog gyorsulni, és nagyon le fog egyszerűsödni. Hát országosan biztos, hogy egyedülálló, de talán Európában is a ritkaságok közé tartozik, hogy egy egyetem és egy közgyűjtemény egy ilyen jellegű mesterséges intelligenciára alapuló és közszolgáltatásra alapuló projektet vigyen véghez.
Először teszünk kísérletet arra, hogy fizikailag is összeépüljön egy egyetemi közgyűjteményi központ, ami magában foglalja a múzeumot, a könyvtárat és az egyetemi levéltárat, valamint az országos levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei kirendeltsége. És azt várjuk ettől a kísérlettől, hogy az egyetemi kutatók és a levéltári kutatók közösen dolgozva, használva a mesterséges intelligenciát, használva a legújabb technológiát, a múltunk és az identitásunk újabb és újabb, mélyebb és mélyebb rétegeit és összefüggéseit tudják feltárni. Ez egy fantasztikus új lehetőség, és általánosságban is elmondanám talán azt, hogy Miskolcra az elmúlt időszakban rengeteg kormányzati forrás érkezik. Pont egy hónappal ezelőtt volt szerencsém átadni a Városi Múzeum 1 milliárdos támogatásból megújult új szárnyát, ami számos miskolci kiállításnak ad teret. Ehhez kapcsolódik egy új restaurátor műhely, egy új képzőműhely. Most ezt a 13,2 milliárdos támogatásból megvalósuló egyetemi és levéltári központot. Tehát azt gondolom, hogy említette egyébként a beszédében képviselő úr is, hogy Miskolc közgyűjteményi építkezése, az identitásának az erősödés az megfigyelhető, és nagy léptékben megy előre az egyetem is, a múzeum is, tehát beértek azok a fejlesztések, amiket a város hosszas előkészítés után megvalósított, vagy az egyetem hosszas előkészítés után megvalósított, úgyhogy mindenféleképpen jobb egy kicsit talán Miskolcinak lenni, mint korábban, legalábbis ha az ember a múzeumot, a levéltárat, a közgyűjtemény, az egyetemeket nézi.
Teljesen megújult a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának 2 épülete. Az 5-ös és 6-os épületeket hétfőn délután adták át a hallgatóságnak. Az új szálláshelyeket elsőként a Debreceni és a Miskolci Kampusz által júliusban szervezett Európai Egyetemi Játékok sportolói használhatják majd. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora és Boda Péter üzemeltetési igazgató adott tájékoztatást.
Múlt héten voltunk át a megújult könyvtárunkat és a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabrű-Zemplén vármegyei levéltárát. Egy több mint 10 milliárd, 13 milliárd forintos komoly fejlesztés eredményeként, ahol 2 intézmény fizikai és szellemi együttgondolkodás adott elindulni. A Miskolci Egyetem a ahogy mondtam, szellemi és fizikai építkezés állapotában van, és azért fogalmazom így jelen időben, hiszen nem fejeződött be, elindultunk, csak most kezdenek látszódni a jelei. Ahogy mondtam, átadtuk a könyvtárat, ma átadjuk az 5-6-os kollégiumot, még júniusban átadjuk a megújult sportinfrastruktúránkat, és körülbelül másfél-két éven belül a 90 hektáros területünk valamennyi infrastruktúrája meg fog újulni, vagy éppen új épületet húzunk fel. Green Smart Campus, zöld és okos egyetemváros építünk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt megfelelve 21. századi kívánalmaknak a digitalizációt előtérbe helyezzük, így a megújult épületek mellett örömmel mondhatom, hogy egy komoly állami forrás eredményeként a teljes vezeték wifi hálózat is elérhető ma már a Miskolci Egyetemen, mint ahogy ez a kollégium nem csak új épület, hanem zöld energiát biztosító épület, hiszen napelemmel ellátott új épületet tudunk ma átalakítani. Az épületek felújítása, ahogy mondtam, nagyon szép, nem arról van szó, hogy felújítottunk egy régi épületet, bár kétségtelenül ráfért mindegyikre, hiszen 1950-es évektől épült az egyetemvárosunk, és mutatja azt a képét, ami ennek ma ismerjük, de ez több annál, mint egy felújítás, hiszen abban az egyetemi stratégiában illik bele, amit 2020-ban elterveztünk. Egyrészt szolgálja a nemzetközi esítést, hiszen ahhoz, hogy még több külföldi legyen, megfelelő méretű, minőségű szálláshelyeket kell biztosítani. Fogadjuk az Európa Egyetemi játékokat, sportolóknak, kísérőiknek kiváló szálláshelyet tudunk biztosítani már, hiszen 7 kollégiumunk várja az ide érkezőket.
Azt gondolom, ez egy folyamat része annak a folyamatnak, amelyben az teljes Miskolc Egyetem megújul. Ugye most átadtuk az 5-ös 6-os kollégiumot, előtte egy évvel az Eper 1-es kollégiumot újítottuk fel. Az Unihotelünk azért az nem egy régi épület, tehát az is egy minőségi szolgáltatást tud nyújtani, és nem sokára fogjuk ezen a 2-es, 3-as, 4-es kollégium felújításán. Tehát 2020 nyarára el fogunk oda jutni, hogy minden kollégiumunk egyaránt a legmagasabb szolgáltatás színvonalat tudja nyújtani. Ami miatt nagy öröm ez átadó és nagy kihívás volt, erre a két épületek a felújítása az az, hogy ugye az Európai Egyetemi Játékokra mindenféleképpen el kellett készülnünk ebből a két épülettel, és meglehetősen katonás időrendben kellett ezt a beruházást végrehajtanunk. 5-6 hónapunk volt a teljes beruházásra, és azt gondolom, hogy a kivitelezővel való nagyon korrekt együttműködés is kellett ahhoz, valamint a munkatársaimnak, mind a kollégium, mind az üzemeltetés részéről, azok vezetőiről, az osztályok vezetői részéről kellett nagyon-nagyon komoly odaadás és rengeteg plusz munka a normál menetrenden kívül ahhoz, hogy most itt lehessünk, és az egyetemi játékok előtt át tudtuk adni az épületet, el tudjuk kezdeni a tesztidőszakot, és úgy tudjuk majd fogadni az ide érkező közel 3000 külföldi vendéget, hogy már kipróbált az épület, és minden rutinszerűen működik, mert ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon szeretek az átadókat, mert ilyenkor nyilván lemennek a beszédek, és utána megtekintik az épületet a vendégek, és ilyenkor őket szoktam figyelni, mert én minden héten minden kooperációnk folyamatosan nyomon követte az épület szépülését, fejlődését, modernizálódását, de néztem a vendégeket, és tényleg őszintén csodálatot láttam. Tehát azt gondolom, hogy árérték arányban egy nagyon-nagyon kimagasló műszaki tartalmat sikerült összeállítanunk. Tehát az, hogy a Miskolci Egyetemen lassan eljutunk oda, hogy a kollégiumunk legnagyobb része kétágyas, saját zuhanyzóval rendelkező, saját minikonyával rendelkező apartman, sőt, vannak egyágyasok is az épületben. Azt gondolom, hogy óriási eredmény, és hát többen megfogalmazták, úgy látva a minőséget, a beépített anyagok minőségét, hogy szállodai színvonal.
Sulák László, a Miskolci Egyetem kollégiumi igazgatója a beruházás részleteit ismertette.
2021-ben kezdtük el az épületek tervezését, az engedélyezési terv dokumentációnak az elkészítésével. Hát ez egy több mint fél éves folyamat volt. Ezután történt a kivitelezési tervezése, a kivitelező kiválasztásával, és az is egy 9 hónapos történet, és most, amikor eljutottunk az összes tervnek a végéhez, ezután valósult meg az objektum. Hát a felújításra mindenképpen szükség volt. Sajnos a Miskolc Egyetem kollégiumai korábban közös vizes blokkú szobákkal voltak felszerelve. Ez a mai 21. században már a hallgatóságnak nem felelt meg. Egyre jobban az látszódott, hogy az az igény, hogy önálló vizes blokkú szobákat szeretnének a hallgatók. Sőt, tovább megyek, hiába az Uni Hotel és az egyes épületünk apartman rendszerben működik, 2x2-es apartmanként. Egyre nagyobb igény vonatkozott arra, hogy önálló kétágyos szobák és egyágyos szobák kerüljenek kialakításra, és ezeket az igényeket figyelembe vettük a fejlesztéskor, felújításkor, illetve a tervezéskor, és minden szobát így terveztünk meg, és így is került kivitelezésre. Azt gondolom, egy teljesen modern, magyar felsőoktatásban szinte egyedülálló kollégiumi férőhelyeket sikerült létrehozni. Önálló kétágyos szobák, saját vizes blokkal, saját minikonyhával, és minden szoba klimatizált. Mind a két épületünk így néz ki. Az egyik épület az 220 férőhelyes körülbelül, a másik pedig 180 férőhelyes. Ez abból adódik ez a különbség, hogy egy szinttel nagyobb az egyik, egy szinttel magasabb. A hallgatók nagyon örültek neki, hallgató önkormányzat is és a hallgatóság is. Annyi szomorúság azért volt a felújítások közben, hogy így kiesett közel 400 férőhely, és ez azt jelentette az egyetem számára, hogy nagyon sok kollégista így nem tudott kollégiumban lakni, akik korábban kollégisták voltak, de összességében tudták azt, hogy ez egy végső örömnek az előszele, és mindenki elfogadta azt, hogy a felújítás az csak úgy tud megvalósulni, hogy közben nem tudnak az épületben lakni, és azt gondolom, hogy most egyelőre még a hallgatók nem, mert ugye ma adtuk át az épületeket, a hallgatóinkon már tisztségviselői már látják azt, hogy micsoda színvonalú épületeket sikerült felépíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy öröm lesz akkor azoknak a hallgatóknak, akik majd ezekbe az új épületekbe beköltöznek. Ezek az informatikai rendszerek, beléptető rendszerek is teljesen modern, gyakorlatilag szállodai színvonalat képviselnek. Minden épületünk kártya, programozható kártyás beléptetéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a szobákba is kártyával tudnak belépni. Hotel kártya működik, az áramellátás a szobákban az is csak a kártyával működik. A klubhelyiségek, közösségi helyiségekre is nagy hangsúlyt fektettünk. Kikerültek a korábbi folyosói terekből a közösségi terek. Pontosan azért, hogy a nyugalmat és a tanuláshoz szükséges kényelmet tudjuk biztosítani a hallgatóinknak, és az oldalszárnyakban alakítottunk közösségi tereket, itt gyakorlatilag klubszobák működnek, tévével ellátva, csocsóval, léghokival, pingpongozási lehetőséget, tehát egy teljes kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget biztosít az oldalszárny a leendő hallgatóknak. Mind a két épületünkre egy komplett napelem park került kiépítésre, az egyikre egy 90 kW-os, a másik meg egy 75 kW-os napelem. Igazából ez a nyári hónapokban teljesen fogja fedezni az épületek energiaigényét. Azt gondolom, hogy ezzel is hozzájárulunk a zöld energia előállításához, és nagy örömünkre szolgál, hogy ezek működőképes állapotba kerülnek. Most az átadás egyik szakasza lezárult, ez az építési beruházásnak a végső lezárása volt. Ugyanakkor a bútorozása az épületeknek egy másik projekt keretében valósult meg, illetve valósul meg. Június 20-a az átadási határideje. Nyilván azért tudtuk most az átadásra már prezentálni ezt a két szintet, mert a 11 szintből ez már elkészült. Június 20-áig kell kész lenni a bútorozásnak, és az azt jelenti, hogy június 20-a után vesszük igazából birtokba a kollégáimmal az épületet, addig teljes mértékben építési terület, és 20-a után az első vendégeink 28-án fognak érkezni egyetemi véndiák találkozóra, konferenciára, tehát az lesz igazából a próba tesztje az épületünknek, de kell is, nagyon modern épület épült ki, és kell is a kollégáimnak is, minden személyzetnek, hogy megtanulja ezt. Kvázi egy okos épületet hoztunk létre, és emiatt nagyon fontos, hogy a kollégák szakértelmet magukhoz tudják venni a beindulásig. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a próbateszt az június 28-ai vendégfogadással kezdődik, de az igazi nagy teszt az Európa Egyetemi Játékokra érkező vendégek fogják elhozni. Gyakorlatilag ezzel az európai játékokkal összefüggésben került egyébként a fejlesztés is megfogalmazva. alkalmazásra. Én azt gondolom, hogy Európa szerte az európai egyetemek számára ez egy nagyon jó vizsganap lesz, és nagyon jó hírünket fogják vinni a Miskolc Egyetemnek, meg a Miskolc városának, egy nagyon jó hírt fogja kelteni, hogy ilyen minőségű szálláshelyet tudunk biztosítani a vendégeinknek.
Miskolc közlekedésfejlesztési koncepciójának befejezéseként a városvezetés négysávosítaná a forgalmat a belvárosban található Petőfi tértől a Kisernő utcáig, annak érdekében, hogy gyorsuljon a forgalom az északi és déli tehermentesítő között. Erre több mint 2 milliárd forint Európai Uniós forrás áll rendelkezésre, amit várhatóan majd a városnak is ki kell egészítenie. A részletekről Szopkó Tibor Miskolc alpolgármestere és Miklós Viktor a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály osztályvezetője tájékoztatta a közvéleményt.
Annak érdekében, hogy meg lehessen könnyen érteni, hogy milyen fejlesztésről is beszélünk itt, egy picit kontextusba helyezném, úgy általában véve a közlekedési fejlesztéseinket. Miskolc ugye egy speciális adottságú, speciális elhelyezkedésű település, hiszen gyakorlatilag egy oldalára fordított András keresztként lehet tekinteni a városra, és éppen ez a viszonylat az, ahol mi most állunk, ami az egyik legnagyobb problémát jelenti a közlekedésben. Egyrészt a kelet-nyugati tengely vonatkozásában az, hogy mi egy völgyben vagyunk, ez azt jelenti, hogy ez a legterheltebb, ez a hosszanti tengelye Miskolcnak. Itt a közösségi közlekedés segíti a villamospálya, ami ezen a tengelyen halad, de az autós és egyéb közlekedési útvonalak tekintetében ez egy nagyon terhelt rész. Másrészt pedig, hogyha a várost 4 irányból próbálnánk meg elkerülni, illetve levágni a belvárost, akkor azt tudjuk mondani, hogy a déli, délkeleti és az északkeleti irányban gyakorlatilag már elkerül bennünket az autópálya. Tehát nem kell mindenkinek, aki az észak-déli útvonalon halad, bejönnie a városba, illetve ha valaki déli irányból halad, és a város keleti oldalára tart, akkor is el tudja kerülni a belvárost. Ugyanez igaz, hogyha a Vargahegyet nézem, a dél-nyugati negyedére a városnak, azonban ez az észak-nyugati negyed, ahol állunk, ez nem csak a tengely, a hosszanti tengely miatt terhelt, hanem az északról befelé jövő forgalom, az gyakorlatilag pont itt ebben a csomópontban megy el Diósgyőr irányába és Győri kapuba. Ez azt jelenti, hogy autós forgalom szempontjából ez az egyik legnehezebben megoldható probléma. Lényegében itt a Búzatér, és az autóklub, vagy a Tököli utca, ez így egyértelmű. Búzatér és a Tököli utca közötti szakasza az északi tehermentesítőnek az, ami most már évek óta szisztematikusan az egyik legnagyobb problémát jelenti a miskolci autósoknak. Nem is nagyon van menekülő útvonala egyébként ennek a résznek, hiszen gyakorlatilag már a Palóci Kishunyad is teljesen beszokott dugulni, főleg a reggeli és délutáni forgalmakban. És van még egy harmadik szempont is, ahhoz, hogy el tudjuk készíteni, és teljesen be tudjuk zárni a belvárost elkerülő, ha úgy tetszik, körgyűrűt, hogy ez nem egy klasszikus gyűrű, de azért mégiscsak, ha az Újc Béla, Rákóczi, Búzatér, északi tehermentesítő, Tököli útvonalon nézem, akkor ahhoz, hogy ki tudjuk szorítani a belvárosból az autókat, az kell, hogy ez az északi tehermentesítő, ami gyakorlatilag Szeres utca, Jókai, Vologda viszonylat, ez az északi tehermentesítő fejlődjön. Alapvetően két koncepció nyerhetett volna teret az eredeti városfejlesztési logika mentén. Az egyik az, hogy ezt az északi tehermentesítőt gyakorlatilag a hegy oldalában, az Andor utca felé tovább viszik, lényegében körülbelül a Diósgyőri viszonylatot több ponton akarták megközelíteni, de körülbelül a Lóránfi a posta környékén kötött volna ki ez az északi tehermentesítő végig. Ez gyakorlatilag már a 80-as évek végétől elépítésre került ez a viszonylat, így gyakorlatilag az összes szakember azt mondja, hogy ezt a tengelyt akkor tudjuk kikönnyíteni, hogyha az északi tehermentesítőn jön be a forgalom, a Tököli utcát is kiszélesítjük, a hidat már megcsináltuk, Tököli hídon lemegy a déli tehermentesítőre, és úgy megy ki Diósgyőr irányába az autós. És hosszan beszéltem erről, de mégis fontos, mert ez indokolta, ezek a problémák indokolták azt, hogy kifejezetten elkötelezettséget mutattunk, több mint 2 milliárd forint értékű fejlesztési forrás szántunk ide az északi tehermentesítő fejlesztésére, kiszélesítésére, reményeink szerint egész a Tököli utcáig, sőt magát a Tökölit is meg kell csinálni, mert a hídnak ugye nagyobb az áteresztő képessége, de még az utca a mobilpetrolnál az még egy szűk keresztmetszet. Tehát ebben a viszonylatban mi meg fogjuk csinálni ezt az útszakaszt. Az látszik, hogy a becsült költségek alapján ez a top pluszos forrás még kevés lesz ahhoz, hogy ez teljes egészében elkészüljön, de el kell kezdenünk ezt a munkát, hiszen akkor válik teljessé a miskolci közlekedés fejlesztési koncepció, hogyha ezt a részt megcsináljuk, hiszen éppen ennek a hiánya az, ami a város több pontján is képes hatást gyakorolni, és a több pontján is képes dugót okozni. Amennyiben ezt el tudjuk készíteni, és még a tervek szerint elkészül az Y-híd tovább folytatása, akkor azt tudom mondani, hogy Miskolc közlekedési infrastruktúrája, autós közlekedési infrastruktúrája tovább nem lesz érdemben fejleszthető, onnantól kezdve egyéb, nem infrastruktúra fejlesztési, de egyéb módokon kell majd csökkentenünk az autós terhelést a városban. Decemberben meghozta a közgyűlés ezeket a döntéseket, a TVP-ben szerepel ez a projektterem, és ez egy nagyon jelentős fejlesztés lesz Miskolcon. Nyilván, amikor el fogjuk kezdeni ezt a munkát, akkor fogjuk majd kérni a miskolciak türelmét, hiszen egy nagyobb tenziót fog jelenteni itt a munkálatoknak a valószínű több hónapig tartó időtartama alatt az autósoknak ez a fejlesztés, de az biztos, hogy több fejlesztési ütemben tudjuk csak megcsinálni, ezek a terveink.
Miskolc közlekedés fejlesztési koncepciója elkészült 2017-ben, 16-ban kezdték el összeállítani, 17-ben készült el. Ott egy fontos elem meghatározása került, ez a belvárosnak a forgalomcsillapítása. Ott kiderült az a tanulmány elkészítése közben, hogy a belvárost forgalomcsillapítani, tehát kiszorítani onnan a jelentős autós forgalmat, az csak úgy lehet, hogy az alábbi elemek megvalósulnak. Kisernő utcát négysávosítani kell, ez a déli tehermentesítő, ez már megvalósult. Újra aszfaltozásra került, ez készen van. A következő a Tököli híd szélesítése, úgyhogy négy sávot lehessen rajta kialakítani, ez megtörtént. A következő eleme az Y-híd, a turbókörforgalom, illetve Y-híd elkészülte, ez is megvalósult. A következő elem az Y-híd bekötése a József Attila szakaszba, a József Attila utcára. Ez jelen helyzetben, jelen esetben még tervezés alatt van. A kiviteli tervek ez év végére elkészülnek, jövőre el tud indulni a kivitelezés. A következő eleme az, hogy a belvárosban a körgyűrű kialakuljon, ez is megtörtént. Egyetlen egy hiányosság van, az, hogy az északi tehermentesítő elkészüljön, és az északi tehermentesítőt össze tudjuk kötni a déli tehermentesítővel. Ennek a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást fogjuk írni, de három ütemben, összesen három részre osztva. Az egyik a Szentpáli utcától tart a tűzoltóságig, a tűzoltóságtól a, úgy mondom, hogy a Selk útig, mert úgy mindenki be tudja azonosítani, és onnan ki egészen a autóklub után a villamos kereszteződésig. Ezt azért kérjük, ezt a három ütemet, és azért kérjük így külön megterveztetni, mert jelen esetben, ahogy a polgármester úr is mondta, rendelkezésre áll a TOP Plus program keretében a forrásunk, viszont ez a nagy volumenű terv, illetve a közbeszerzés még lezajlik, az körülbelül egy három év. Ez azt jelenti, hogy nekünk addig úgy kell számolnunk, hogy előre kell tudnunk, hogy három év múlva az építőipari árak azok hogyan fognak alakulni. Hát jósak nem vagyunk, jósolni nem tudunk. Úgyhogy, ahogy a polgármester úr is mondta, biztos, hogy kell majd kiegészíteni ezeket a forrásokat, de reményeink szerint legalább a három ütemből, hogyha egyet már meg tudunk valósítani, akkor érdemben tudunk segíteni a város autós forgalmán.
A Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP jelöltje a voksok több mint 40%-át, 24.700 szavazatot szerzett, így októbertől Tóth Szántai József lesz Miskolc polgármestere. Az eredményváró ünnepségen a leendő polgármester arról beszélt, hogy nem létezik kétféle Miskolc, így együtt kell majd működniük mindenkivel.
Kemény 4 hónap van mögöttünk. Borzasztóan sokat dolgoztunk, de én ezt a 4 hónapot semmiért nem cserélném el. Nagyon fontos, hogy ezt a választást nem azért nyertük meg, mert az ellenfeleink gyengék voltak, hanem azért nyertük meg, mert újra erősek vagyunk. A munkában mindenkire szükségünk van, mert nincs két Miskolc. Egy Miskolc van. A gyerekeink ugyanabba az óvodába és iskolába járnak. Ugyanazzal a busszal és villamossal megyünk reggel dolgozni, ezért ebben a munkában mindenkire szükségünk van. Minden miskolcira. Nincs két Miskolc, egy Miskolc van mellette.
Programjában Tóth Szántai József új aszfaltozási projektet, újbóli sheriffrendszert és a város tömegközlekedésében pedig bővülő járatszámokat ígért.
Csapatommal olyan programot állítottunk össze, amely azonnali megoldást jelent a tömegközlekedés, a közbiztonság és a köztisztaság problémájára, és amely elősegíti városunk fejlődését, Miskolc felzárkózását. Mert Miskolcnak Magyarország vezető nagyvárosai közt a helye. rendezett belvárossal, tiszta utcákkal, biztonságos városrészekkel, kiszámítható tömegközlekedéssel, járható utakkal, munka és karrier lehetőségekkel, valamint kulturált szórakozási lehetőségekkel minden korosztály számára. Miskolcon azonnali változásra van szükség. Most. Azonnali beavatkozást igényel többek között a tömegközlekedés kaotikus helyzetének felszámolása. Járatsűrítéssel megszüntetjük a zsúfoltságot a buszokon és a villamosokon. Szakemberek és mesterséges intelligencia bevonásával csatlakozásokra épülő új menetrendet vezetünk be. Állandót és kiszámíthatót. Olyan menetrendet, ami találkozik a lakossági igényekkel. Azonnali változásra van szükség a közbiztonság területén is. Ezért visszaállítjuk a sheriffrendszert. A tömegközlekedési eszközökön, a frekventáltabb városrészekben, a bűnügyileg fertőzöttebb utcákban, parkokban és aluljárókban is sheriffek teljesítenek majd szolgálatot, hogy fiatalok és az idősek is biztonságban közlekedhessenek a városban. Megvalósítjuk Miskolc történetének legnagyobb újraaszfaltozási programját. Felszámoljuk az eddigi kátyúzási rendszert, a kritikus utakat újraaszfaltozzuk, az aknákat szintbe hozzuk. Elindítjuk a Salkaházi 2 programot. A jelenlegi juttatásokon felül a jogosultaknak egy átfogó egészségügyi szűrővizsgálatot is biztosítunk, amelyet ingyenesen vehetnek igénybe az idősek. A várostervezésbe bevonjuk a civileket, a fiatalokat és az idősebbeket is. Olyan Miskolcot szeretnénk, ahol mindenki jól érzi magát, és amelyben mindenki megtalálja a számítását. De ahhoz, hogy végre megtegyük az első lépést a fejlődés útján, teljes arculatváltásra van szükség. Elismerve az elmúlt évtizedek eredményeit, megőrizve annak emlékeit, létrehoztunk egy új brendet, amely modern, európai, és amely az itt élők számára érezhető hasznot hoz. Megalkottuk a Bükkvárosa projektet. Olyan zöld, környezetbarát, innovatív fejlesztéseket valósítunk meg, amelyeknek köszönhetően nem csak a városban élő komfortérzete javul majd, de a beruházások jelentős kihatással lesznek Miskolc idegenforgalmára, gazdaságára, mindennapi életére. Miskolcnak nincs több elvesztegetni való ideje. Van csapatom, vannak elképzeléseink, terveink és akaratunk. Hogy végre fejlődjön Miskolc.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiskolcról